Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Juhász Lacik Albin, bencés szerzetessel, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatójával Osvai Péter beszélget. A beszélgetés folytatása második része következik.
Célzott is rá Albin atya, hogy mint diák is megfogta, hogy tanárok komolyan vettek bennünket. Hogyan is kellene érteni ezt, hogy komolyan ezt venni a diákokat, hogy bizonyos szabadságot enged neki, vagy partnerként kezeli?
Óriási kérdés ez. És inkább azt gondolom, hogy egy szemléletet kíván meg. Azt a szemléletet, ami szerintem mindegyünkben benne van. Ha van egy jó munkatársam, akkor látom rajta azt, hogy számíthatok rá. És én hiszem azt, hogy a diákok azok jó munkatársak. Hogy számíthatok rájuk. Nagyon egyszerű ezt megértetni. Itt van a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, vagyunk 70-en tanárok, most éppen az épületben, ugye délelőtt 10:30 órakor, szerintem van 25 tanár benne az épületben, és van 330 diák. Ha ez a 330 diákra nem lehetne számítani, ha ők szét akarnák vetni ezt az épületet, akkor simán megtehetnék. De ők nem akarják. Azaz, hogy akármennyire is néha kamaszosan ez nem jön ki, nem ezt mondják nap mint nap, de ők szeretnek iskolába járni. És szerintem ez minden diák így van. Még a leginkább különös elbánásra igényt tartó gyerek is. Az is. Az élet meg a tanulás azok rokon dolgok. Tehát az élet az egy kíváncsiságot feltételez, az, hogy én kinyitom a szememet reggel, és hajlandó vagyok, sőt, érdekel, szeretnék kimenni a szobából, és megnézni, hogy mi van a világban. Egy számítógépes játék, manapság nagyon sokat szidjuk mi is az, hogy mennyire egy ilyen játékkultúrában nőnek fel a gyerekek. Számítógépes játék az azért addiktív, mert sikerélményt ad nagyon gyorsan. Azaz, a diáknak szüksége van a sikerélményre. Na most hol találunk olyan intézményt, vagy hogyha ki kéne találnunk egy olyan intézményt, ahol újdonságok vannak, és sikerélményt lehet rájuk kapni, akkor szerintem nagyon hamar csinálnánk iskolát. Persze, hogy milyen lenne ez az iskola, az lenne jó, hogyha pont erre építene, hogy itt a diákoknak sikerélményre van szükségük, és újdonságra. Szerintem ezt kell nekünk a hétköznapokba megélnünk, ez a szemlélettel kell bemenni a diákokhoz. Ennek az alapja, hogy nem azt feltételezem egy diákról, hogy ő alárendelt. Nehéz ezt így elmagyarázni, mert nyilván iskolában van hierarchia, tehát hogy van egy igazgató, vannak tanárok, vannak diákok. És egy diákra más vonatkozik, mint egy tanárra. Nagyon egyszerű Pannonhalmán ugye a lift használat, ez egy örök vita téma. A tanárok használhatják a liftet, a diákok meg nem. Miért? És ugye egy kamasz az föltesz kérdéseket, provokatív kérdéseket, amelyek segítik a hivatásunkat, a vokációnkat. És hát itt nagyon sokfajta válasz van, de azt gondolom, hogy az igazi válaszok azok ott kezdődnek, hogy egy jog az soha nem önmagában áll meg, hanem ha én tisztában vagyok a jogaimmal, abból eredeztethető a kötelezettség, a kötelesség is, a felelősség. Na és ez a kulcsa a dolognak, hogy az a tanár, aki használhatja a liftet, az nyilván azzal a felelősséggel használja, hogy neki akkor lehet fölmenni a hetedikre a liftet, amikor tényleg nem tud lépcsőzni. És azért, hát én még csak 42 éves vagyok, de azért vannak idősebb tanárok, nyilván nekik ez kell. Egy 17 éves srác, aki naponta kétszer megy kondizni, egyébként meg még vív, vagy kosarazik, vagy atletizál, őnála nagyon nehéz megindokolni azt, hogy a hetedik emeletre lifttel kelljen fölmennie, mert hiszen az nagyon jó kardió azért, hogy lépcsőzünk. Amikor én ezt először elmagyaráztam, egyébként pont annak a gyereknek magyaráztam ezt először, akivel a Harry Potteres eset is megesett, Ő azt mondta, hogy de hogy a tanárok is használják a liftet, mi miért nem használhatjuk? És akkor mondtam, hogy jó fiú, én akkor innentől nem használom a liftet. És azóta is, ha csak nem valamit cipelnem kell, vagy hogyha valaki meg nem hív, hogy menjek vele együtt a lift, de azóta is lépcsőzök. És ez azért az én koromban meg már tényleg jó kardió.
Miben változtak a diákok, vagy a diákokhoz való hozzáállása itt a pannonhalmi tanári közösségben az ön diákkora és a mostani diákok életében?
Egy intézmény életében a változások azok ilyen nagyon lassúak, ilyen szervesek, organikus változások vannak, hanem ilyen egyik napról a másikra. És úgy kell egy történeti távlat, hogy rálássunk dolgokra. Amit most én így látnék, mint változás, de azt hiszem, hogy ez kívülállók sokkal jobban láthatnák. De amit én meg szoktam fogalmazni, az az, hogy más a motivációja a diákoknak. Annak idején, amikor én diák voltam, a szülő döntötte el, hogy hol fogok tanulni. És ezzel lehetett ágálni, meg volt olyan osztálytársam, aki aztán elment Pannonhalmáról, de a diákság azt követte, vagy a fiatalság, amit a szülők mondtak, 90-es évek eleje. Ma már ez nem áll. Ma sokkal inkább a diák dönti el, hogy ő milyen típusú iskolában akar tanulni. Inkább negatívan fogalmazom meg, hogy ha a diák nem akar, akkor nem megy abba az iskolába. Sokkal nagyobb az autonómiája ebben a döntésben. Talán mobilabb lett a társadalom emiatt is. És ez visszahatással van Pannonhalmára mindenképpen, hogy az egy nagyon tudatos diák döntés, hogy valaki itt lesz diák. És ebben óriási előnyök vannak, mert hiszen az a diák, aki itt elkezdi 7. vagy 9. az az első nehézségek láttán, és nehézségek pedig mindig, reményeim szerint mindig vannak, akkor nem hátrál meg, hanem arra hivatkozhat, hogy hát ezt én akartam. És ez a kezdeti lendület, ez átsegíti őt az első nehézségen. És ugye az első nehézségen, az első krízisen túl vagyunk, akkor a másodiknál már emlékszünk arra, hogy ó, hát a krízis, hát ezt már ismerem. Akkor ezt kell csinálni, kialakul valami technika, hogy hogyan kezelem önmagamat, meg az érzelmeimet. Azaz megtanulom azt, hogy a krízis az jó.
Kevés iskolák egyike a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, ahol ugye nem koedukált az oktatás nevelés. Ez mennyire működik manapság, vagy mennyire tudnak ehhez a rendszerhez alkalmazkodni a diákok?
Ez egy nagyon objektív kérdés a számomra. Tehát nincsenek szubjektív gondolataim. Én el tudnám fogadni a koedukációt is. Emlékszem, amikor a tornacsarnok épült, én megkérdeztem az építészt, az osztálytársamat, Gutowski Robi, hogy milyen erősek ennek az alapfalai, és akkor kérdezte, hogy miért kérdezett ezt Albin. És akkor mondtam azt, hogy hát most megépítjük a tornacsarnokot, de lehet-e majd ráépíteni valamit? Miért? Mit szeretnél majd ráépíteni? Hát mondom, például egy kollégiumot. Kollégiumot? Hát például egy lány kollégiumot. Na, erre aztán volt egy kis csodálkozás. Én el tudom képzelni, hogy 50 év múlva, és 50 év múlva nekünk embereknek nagyon hosszú idő, de az egyháznak vagy Pannonhalma 1000 évében 50 év az nem olyan sok. 50 év múlva lehetséges, hogy koedukált lesz ez a gimnázium. Van erre olyan példa Angliában, ahol nagyon hasonló rendszerrel működött gimnázium, vagy működik mind a mai napig, és ott a 70-es években ilyen kampuszrendszerrel egy fiú gimnázium mellé odaépítettek egy lány részleget, és van némi koedukáció ezáltal. De az objektivitása a kérdésnek az inkább az, hogy amit mi szeretnénk itt Pannonhalmán a kezdetektől fogva, az 1000 éve, és még reméljük a következő 1000 évben is, az ez a közösség, amiről beszéltem, hogy a Bencés sajátosság az a közösség. És a kollégiumi nevelés az közösségre épít. Na most egy közösségnek a minősége az más egy fiú, más egy lány, és más egy koedukált környezetben. A között valamifajta összehasonlítást tenni, hogy melyik a jobb, melyik a rosszabb, én szerintem nem lehet. Hanem más a minősége, mások a dinamikák, más dolgokra kell odafigyelni, más megy könnyebben, és mások lesznek a kihívások. A jelen adottságok között itt Pannonhalmán mi egy ilyen fiú közösséget megtanultunk nevelni, megtanultunk kereteket szabni, megtanultuk azt, hogy hogyan lehet őket együttélésre nevelni. Ha mi koedukálnánk Pannonhalmát, azt szerintem semmiképpen sem úgy történne, hogy bejárók lennének a lányok, mert az egy kicsit megbontaná ezt a közösségi magot. Ugyanakkor egy olyan helyzettel állnánk szemben, ami teljesen más megoldási sémákat kívánna, más pedagógiát. Arra is föl lehet készülni, és szerintem arra is majd fölkészülnénk, és jól csinálnánk, de most még nem tartunk ott. Ezért gondolom azt, hogy ez a kérdés ilyen objektív.
Mi a célja a Pannonhalmi Bencés Gimnázium pedagógiájának, milyen fiatalokat szeretnének nevelni?
A küldetés nyilatkozatunkban van egy nagyon jó megfogalmazás. Sokat dolgoztunk rajta. És ez pedig azt jelenti, hogy Pannonhalmán, de szerintem minden iskola ezt a feladatot tűzi ki maga elé, hogy a teljes embert neveljük. És a teljes ember az pedig azt jelenti, hogy öt ilyen egységben gondolkodva csak az egyik a tanulás, az akadémiai tudás. A második az a művészet, a kreativitás, például a zene, de azt hiszem, hogy a kreativitásnak nagyon sok formája lehet. Aztán a harmadik az a sport, a testtel való kapcsolat, az, hogy azt műveljük, és arra szükségünk van, a fizikai erőnlétre, hogy az egészségünk múlik rajta. A negyedik az a közösség, amiről már sokat beszéltem, és az ötödik az pedig az egyéni lelki élet. Az, hogy az istenkeresés az valahogy nagyon az én saját felelősségem. Közösségben vagyok, de az én saját felelősségem is. Egy jó iskola, vagy egy jó nevelő, vagy ha mi önmagunk nevelői vagyunk, a jó ember az ezt az ötöt egyszerre tudja szem előtt tartani. Ha az egyik is hiányzik, akkor már ott valami megbillenhet. És hogyha néha kettő az öt közül összeütközésbe kerül, akkor bizony úgy kell döntenünk, hogy ne szenvedjen kárt egyik a másik miatt. Ez a teljes ember szerintem, ami nekünk így most nagyon tudatosan a célunk, hogy mi egy olyan embert neveljünk, aki később a következő 70 évében éppen úgy igényes lesz a tanulmányaiban, a tudásában, lesz egy világlátottsága, ahogy kreatív lesz, lehet, hogy nem fog tovább már zenélni, de hogy legyen füle, legyen érzéke arra, hogy művészet, ne hagyja abba a sportot, és 70 éves korában is még lépcsőzzön néha, és ne használja a liftet. A közösség az legyen a szívének a nyelvezete, és soha ne hagyja abba az istenkeresését. Ha ilyen embert tudunk fölnevelni, azt hiszem, akkor nagyon sokat tettünk Magyarországért.
Sok szó éri a magyar oktatási rendszert. A mai diákok olyan szempontból túl vannak terhelve, hogy nagyon sok a tényanyag, amit be kéne fogadniuk. Hogyan próbálnak megküzdeni ezzel a helyzettel itt Pannonhalmán?
Egy feszültségmezőben él ma a magyar köznevelés. Van egy nagyon jó régi hagyomány, ahol egy tankönyvtől azt várta az ember, hogy szinte egy lexikon legyen, hogy a tankönyvet azt meg lehessen tanulni, hogy a tananyagot azt le lehessen adni, és azt a diák befogadja. És közben meg egy teljesen más világ vesz minket körül, hogy két kattintással ott van minden elérhető, és sokkal pontosabban, sokkal árnyaltabban utána lehet nézni dolgoknak a neten. Minden ott van. A tudás forrása az már nem a tanár, és nem a tankönyv. És ezt a mai fiatalság ezt evidenciaként kezeli. A mai tanár generációk még nem ebben nőttek föl, nem ebben szocializálódtak. És ebből van egy óriási feszültség. Hiszem az, hogy egy feszültség, egy ilyen krízis, az mindig jó. Abból mindig valami nagyon jó születhet. Például az, hogy a régi rendszernek azért van egy óriási felismerése, és szerintem annélkül az új rendszer sem fog tudni működni, mégpedig az az, hogy a tényadatokból áll össze az összefüggés. Egy ok-okozati lánc nem állhat föl ok és okozat nélkül. És hogy ezt viszont nekem ismernem kell. Tehát érdekes módon ahhoz, hogy én új ismeretekre tegyek szert, ahhoz kellenek ismeretek. Ez a régi rendszernek volt az evidenciája. És ezt szerintem át kell tenni, ezt át kell menteni a jövőbe. Pontosabban nem kell átmenteni, mert ez át fog menni a jövőbe. Az egyensúlyt megtalálni, hogy hogy lehet úgy fölkelteni az érdeklődést, hogy nem az adatokon van a hangsúly, hanem az adat kezelésen, ez pedig szerintem a tanár lelkesedésén múlhat. Ha rajtam azt látja, hogy engem éppen úgy leköt a háromnyomásos földművelés, mint a Molotov-Ribbentrop paktum, akkor ő is lelkesedik. Egy órára bemenet, nagyon fontos az, hogy én milyen lelkiállapotban vagyok. Ha előtte valami nyomaszt, hogyha már fáradt vagyok, akkor nehéz fellelkesíteni a diákságot. De hogyha előtte egy jó beszélgetés volt, vagy egy ilyen jó riport, sőt, még egy kávét is ittam előtte, akkor bemegyek, és a diákok azt látják rajtam, hogy a középkori város, ami szerintem mondjuk történelmet tanítok, most éppen két órám lesz majd, a középkori város engem soha nem kötött le, valahogy az nem érdekel annyira, nagyon unalmasnak tartom. De még arról is lehet, hogyha az ember nagyon lelkes, úgy beszélni, hogy a diák elhiszi, hogy ennél izgalmasabb téma nincs. És akkor maga utána fog nézni. A diák kreativitására építeni. Ők ugye használják a netet mindenfélére. De hogyha a lelkesedésünket az ő lelkesedésükkel össze lehet kötni, sokkal jobb órát lehet összeállítani. Egyszer kipróbáltam, két hónapja volt, hogy egy olyan anyagrészt történelmből, ami a tankönyvben nagyon jól fel volt építve, azt kiadtam, hogy az egyik órán mindenki olvassa el, de légy most tanítsatok ti engem, hogy azt az egy bekezdés hogyan kéne élvezetesen előadni. És bármit csinálhatok, tehát, hogy nincsen korlát, hogyha most ki kell mennünk az épületbe, akkor ki fogunk menni az egész osztály. A lényeg az az, hogy valamit tanítsatok. És ezt pedig én le fogom ellenőrizni, úgyhogy előre meg lesz egy kérdés. A másik kérdés meg ti tehetitek föl, és akkor ez alapján lemérjük, hogy mennyi maradt meg a többiekben. 7 csoport volt, 7 bekezdés, 7x5 perc. Hát nagyon izgalmas volt, azért volt unalmas előadás is. Ez nagyon megnyugtatott, hogy azért a konkurenciában még nem vagyok olyan rossz helyen, de volt olyan, aki megzenésítette, és gitáron előadták, hárman énekeltek az adott részt. Nagyon izgalmas volt egyébként. Azért a hagyományos tanításnak van értéke. Mi ugye frontális tanításnak mondjuk azt, hogy egy tanár, és akkor ott van 38 diák vele szemben. Ennek is van helye, tehát hogy ezt nem lehet lesöpörni az asztalról. Ez éppen olyan módszer, mint a városmunka, a csoportmunka, a projektoktatás. Ezek egymás mellett létezhetnek. Egy nagyon új módszer az a film. A filmnyelv az nagyon közel áll a fiatalokhoz. Sokkal jobbak benne, hogyha nekem kéne egy filmet forgatnom, azt hiszem, hogy élvezhetetlen lenne. A mai fiatalok pedig már úgy jönnek, hogy egy mobillal, olyan vágó programokkal nagyon érdekesen felépített filmeket el tudnak készíteni. Erre itt Panalmában is operatőr szakkör, és bizony egész szép filmeket tudnak csinálni. Lényeg az, hogyha ezt is beletesszük, tehát hogy például Árpád kórház Pannonhalmán az itt van, átmegyünk a Fémonostorba, és ott van, ahol Szent István felajánlotta a koronát, ott van valószínűleg Szent István egy-két korai gyermeke, akik korábban haltak meg, azok valószínűleg a kerengőbe vannak eltemetve. Itt van az, hogy kettős apszisú a templom, és hogy az egyik apszis, egyik szentély, az ugye a nyugati szentély, feltétlenül a királyi szentély volt, ott van Szent István széke, és akkor utána jön az, hogy Szent László itt tartott egy zsinatot, és ebbe egy törvénykönyv lett, vagy a Tihanyi alapító levélje, vagy a Pannonhalmi alapító levélje, és így tovább. Ezekből én összeállítottam egy témalistát, és egy kis filmet kellett forgatni az Árpád korról. Azzal, hogy ezt most nem magunknak forgatjuk, egy diáknak mindig fontos, hogy valami nagy cél legyen előtte, hanem hogyha jól sikerülnek, akkor ezt ilyen QR-kódos lehívással a ide látogató turista csoportok, például 14-15-16 éves lány csoportok, azok titeket fognak majd nézni, és akkor itt lesz egy ilyen Árpád-kori túra. Na hát el is készült elég sok film, még nincs meg az összes, de hát ha egyszer majd lesz egy ilyen vezetési lehetőség Pannonhalmán, hogy 16 éves fiúk mesélnek a Imre Herceg pannonhalmi diák éveiről.
És végül, hogyha csak Albin atyán múlna, és bármilyen kívánsága teljesülne, akkor a jövőt illetően mi lenne az a legfontosabb dolog, amit kívánna ennek a gimnáziumnak?
Én azt kívánnám ma, és lehet, hogy holnap már más lenne ez a kívánságom, ennek a szabadság ugye megvan.
Lesz.
Azt kívánnám, hogy a DÖK, ez a diák önkormányzat, hogy a diák önkormányzat az minél több területen jelen legyen az iskola életében. Most a szelektív szemétrendszert vezettük be Pannonhalmán, és nagyon sok félelem kísértem, mert így egy kukából három kuka lett, és egy kamasszal egy kukát kivitetni, nyilván otthon ezzel soha nincs probléma. Tehát háztartásokban ez magától értetődő, hogy egy kamasz leviszi a szemetet. Itt Pannonhalmán néha ezért kellett őket buzdítani arra, hogy ezt azért le kell vinni, és hogy most nem egy kuka, hanem három kuka lesz. És érdekes módon azáltal, hogy ebbe látták azt, hogy ez a szelektivitás, ez azért az ő jövőjük, akármilyennyire távol is ez a jövő, meg mennyire globális, tehát nem a mi hatalmunkban áll, vagy nagyon keveset jelent az, hogy most Pannonhalmán szelektíven gyűjtjük a szemetet, ettől még nem lesz vége a globális felmelegedésnek. De hogy ez teljesen átment, és hogy azóta sokkal kevesebb problémánk van a kukahordással, mióta ezt a szelektív rendszert bevezettük. És itt a DÖK-nek nagyon nagy szerepe volt, tehát van egy szelektív bizottság, amelyben tanárok és diákok vegyesen vannak benne. Ők álmodták meg az egész rendszert, tehát nagyon, nagyon partnerként voltak jelen a diákok. És én ezt kívánom ma itt, hogy minél több területen a diákság az így aktívan benne legyen.
Juhász Lacik Albin, bencés szerzetessel, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatójával, Osvai Péter beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu